Valaki vallást tesz én rólam az emberek előtt, én is vallást teszek arról az én mennyei atyám előtt. Amen. Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A gonosz szerencsének idején pedig jusson eszedbe, hogy ezt is éppen úgy, mint a jót, az Isten szerezte. Amen. Hallgassuk meg a lekciót, amit írva található 118. Zsoltárban, a 19. verstől a 29. versig foglaljon helyet a gyülekezet. A 118. Zsoltárból, 19. verstől a 29. versig olvasom Istenünk igéjét. Nyissátok ki előttem az igazság kapuit, bemegyek és hálát adok az Úrnak. Ez az Úr kapuja, igazak mehetnek be rajta. Hálát adok neked, hogy meghallgattál és megszabadítottál. Az a kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a sarokkő. Az Úrtól lett ez, csodálatos a mi szemünkben. Ez az a nap, amelyet az Úr elrendelt, vigadozzunk és örüljünk ezen. Ó Uram, segíts meg! Ó Uram, adj szerencsét! Áldott, aki az Úr nevében jön, megáldunk titeket az Úr házából. Az Úr az Isten, ő adott nekünk világosságot. Kötelekkel kössétek az ünnepi áldozatot az oltár szarvaihoz. Istenem vagy, hálát adok neked, Istenem, magasztallak téged. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete. Gyertek, imádkozzunk! Virágvasárnapon, Istenünk, áld meg a mi életünket, hogy valóban mi is csodálkozzunk, és lássuk, hogy mi nagy dolgot cselekszel miértünk Krisztusban. Hadd, hogy örvendezzünk, mert hatalmas Istenünk vagy, aki megsegítesz minden körülmények között, és a te házadban, a te világosságodban lehetünk. Hadd, hogy hálát adjunk neked mindenért, a rosszért és a jóért is, mert mindenből te hozod ki a mi számunkra azt, ami a javunkat szolgálja. Köszönjük, hogy te rendelted ezt a napot, mint ahogy Krisztus számára is elrendelted azt a napot, amikor bevonult Jeruzsálembe, Szamárcsikó hátán. Kérjük, add meg, hogy mi is megérthessük az idők jeleit, és a te kapudon bejövve veled találkozzunk, itt személyes életünkben, ott lehessen a te vezetésed, a te dicsőítésed, és az a pillanat, amikor a te jelenlétedben vagyunk. Így kérjük, hogy áldásodat add a gyászolókra, gyógyíts betegeinket, és most öleld át ezt a gyülekezetet, hogy veled legyünk, téged lássunk, és veled találkozzunk. Amen. János evangéliumából olvasom Istenünk igéjét a 12. fejezetből, 12. verstől a 19. versig. Foglaljon helyet a gyülekezet. János evangéliumából olvasom, tehát a 12. fejezetből, 12. verstől 19. versig. Másnap, amikor az ünnepre érkező nagy sokasság meghallotta, hogy Jézus Jeruzsálembe jön, pálmágokat fogtak, kivonultak a fogadására, és így kiáltottak. Hozsánna, áldott, aki az Úr nevében jön, az Izrael királya. Jézus pedig egy szamárcsikóra találva felült rá, ahogyan megvan írva, ne félj, Sion leánya, ime királyod jön, szamárcsikón ülve. Tanítványai először nem értették mindezt, de miután Jézus megdicsőült, visszaemlékeztek arra, hogy az történt vele, ami meg volt írva róla. Sokasság, amely vele volt, amikor Lázárt kihívta a sírból, és feltámasztotta a halálból, most bizonyságot tett mellette. Elébe is azért vonult ki a sokasság, mert hallották, ezt a jelt tette. A farizeusok pedig így szóltak egymáshoz. Látjátok, hogy semmit sem tudtok elérni, íme a világ őt követi. A virágvasárnapi történetet fogjuk most átgondolni. és megnézni, hogy mi az, ami itt el van rejtve a mi számunkra. Mind a négy evangélium közdi a virágvasárnapi történetet, és elég ismert történet. Mert hogy lényegében húsvét ünnepéhez tartozik, és mindig megelőzi ugye a nagyheti eseményeket. Jánosnál egy kicsit másképpen van leírva, tehát az evangéliumok között van bizonyos eltérés, hogy hogyan írják le a virágvasárnapi történetet. Jánosnál úgy van leírva, hogy a városból érkeznek, jönnek ki emberek, amikor meghallják, hogy Jézus jön, és az zarándokló csapat, ahogy megérkezik, akkor a városból kiáramló sokasság meghallja, hogy ünnepre érkező sokasság meghallotta Jézust, hogy Jeruzsálembe jön, és akkor kivonultak elé fogadására. Tehát nem úgy van Jánosnál megjelenítve, hogy nagy sokassággal érkezik Jézus a városba, hanem jön Jézus a tanítványaival, és a sokasság megtudja, hogy Jézus meg fog érkezni Jeruzsálembe, és ezért elé mennek, és akkor viszik oda a pálmaágakat, és fogadják őt így, hogy Hozsanna, áldott, aki az Úr nevébe jön, az Izrael királya. A másik, ami a többi evangéliumban ki van hangsúlyozva, de Jánosnál nem, az az, hogy mindegyik evangélium beszél arról, hogy Jézus előre küldi a tanítványokat, hogy a szamárcsikot valahonnan elkérjék, mivel hogy Jézusnak nem szokás a szamárháton vonulni. Egyébként az akkoriban a rabbiknak vagy a tanítóknak szokásuk volt, hogy szamárháton közlekedtek, és a tanítványok pedig gyalogosan követték őket, de Jézus nem így tett. És ugye meg kellett oldani úgymond ezt a problémát, hogy honnan lesz majd Jézusnak szamara, kérnie kellett valakitől, nem tud, még az sincs megemlítve a Szentírásban, hogy kitől kérd, előre küld ugye tanítványokat, tanítványok közül kettőt, és megmondja, hogy hova kell elmenni, és azt nem tudjuk, hogy kitől, de kérni kell, és azt kell mondani, hogy az Úrnak van szüksége rá, és el fogja engedni, és olyan szamárcsikorra ül rá Jézus, amelyen még soha senki nem ült. Tehát itt egy Jánosnál spontánabb módon történik ez, Jézus pedig egy szamárcsikorra találva felült rá. Tehát itt csak ennyi van erről, hogy egyszer csak ott van egy szamárcsikó, és az van kiemelve, hogy spontán történik mindez. Míg a többi evangéliumban az a céltudatosság van, hogy Jézus előre megmondja, hogy és mint lesz, és elküldi tanítványát, és úgy lett, ahogy ő megmondta. Ez kifejezi Jézusnak a céltudatosságát a többi evangéliumban. Jánosnál pedig talán pont az emelődik ki, hogy minden egyfajta természetességgel történik, és nincsen úgymond előre megszerkesztettség. Ez lényegében nem ütközik a többi evangéliummal, mert azzal, hogy Jézus elkéri a szamarat, még úgymond nem rendezi meg a saját ünneplését. Ugye? Hanem ő tudja, hogy mi fog történni. Illetve láthatjuk ebben a proféciára való utalást, hogy Jézus beteljesíti az ószövetségi proféciát, miszerint majd szamárcsikó hátán kell bevonulnia a messiásnak Jeruzsálembe. Tehát Izrael királyaként is tisztelik ebben a pillanatban Jézust. Egyébként Jézussal azt tudhatjuk, hogy mindig kerülte azt, hogy királyként tiszteljék. Volt máskor is, amikor királlyá akarták már őt tenni, és akkor kivonult közülük, elment egy magányos helyre imádkozni, és abszolút kerülte úgymond a tömegnek ezt a fajta ünneplését, és nem is akart részt venni ebben. Itt Jánosnál az is hangsúlyos, hogy a tanítványok nem értik azt, hogy mi történik, hanem majd csak később értik meg. Tehát látjuk, hogy az ünneplés, majd később megértjük, hogy miért is van ez, majd erről még beszélnek, de hogy a tanítványok nem tudatosak afelől, hogy miért is történik mindez, hanem később értik meg, amikor Jézus megdicsőül, akkor visszaemlékeznek, és utólag értik meg, hogy ez a bevonulás, ez miért is volt, és mi teljesedett be akkor. Ez is egy lényeges információ, hogy a tanítványok nem teljes tudatossággal vannak ott, mint ahogy majd kitérek arra, hogy a tömeg sem teljes tudatossággal tudja, hogy mit tesz, annak ellenére, hogy dicsőítik Jézust. A másik fontos momentum itt Jánosnál, hogy Lázár feltámasztására hivatkozik, hogy azért van ilyen hatalmas tömegjelen, és dicsőítik őt, és a figyelem középpontjába kerül, mert nemrég támasztotta föl Lázárt. Ugye a halott feltámasztásának a híre az elég gyorsan terjed, és több ízben ugye Jézus feltámaszt halotta, de ez volt a legutóbbi, és illetve ez volt, amelyik a leghangsúlyosabb, és olyan értem, hogy már 3 napja ugye már a sírboltban volt, tehát mondhatjuk azt, hogy nem egy olyan halotthoz ment oda, aki még éppen most hal meg, és úgy hívja vissza. Ezért ennek híre ment, illetve ez a csodához kötődik az, hogy már a farizeusok és írástudók eldöntik azt, hogy meg fogják ölni Jézust. Jézus többször előre mondja, hogy ti meg akartok engem ölni, de ők még csak vizsgálgatják Jézust, és próbálják elkapni tanításában és különböző élethelyzetekben, hogy vajon hogy fog reagálni. De ez volt az a pillanat, amikor el is döntik a farizeusok, a főpapok, hogy meg fogják ölni Krisztus, sőt, még azt is eldöntik, hogy Lázárt is meg fogják ölni, mert ő egyfajta bizonyíték. Ugye Jézus csodájára. Tehát ezért dicsőíti őt a tömeg, mert hallották, hogy Lázárt kihívta a sírból. És ennek a feltámasztásnak ugye az volt a másik különlegessége, követ ugye elhengerítik, és a saját lábán jön ki a sírjából Lázár, tehát nem bemennek és kihozzák, hanem szól neki, Lázár jöjj ki, és ő maga jön ki a saját sírboltjából. Ugye mindenki, aki ezt látta, hát az a legnagyobb csodának tekintette ezt a jelet. Ugye a következő kifejezés, ugye a Hozsánna áldott, aki az Úr nevében jön, az Izrael királya. Szóval az imént felolvasott Zsoltárból származik ez a 118. Zsoltár, ami a lekció szakasza volt, ott szerepel ez. Az Úrtól lett ez csodálatos a mi szemünkben, ez az a nap, amelyet az Úr elrendelt, vigadozzunk és örüljünk ezen. Ó Uram, segíts meg, ó Uram, adj szerencsét, áldott, aki az Úr nevében jön. Ez egy olyan Zsoltár volt, ami nem Jézusnak szól, hanem ezt a Zsoltárt a templomba felmenő ünnepi sokasság mindig énekelte. Tehát ezt megtették, és ez mindenkinek szólt. Mindenki, aki a jeruzsálemi templomba ment föl, akkor az ünnepre, mindenki saját magára is vonatkoztatta, áldott, aki jön az Úr nevében, az ünneplő sokasságra vonatkozik, hogy mindannyian, akik megyünk föl most a templomba, és dicsőítjük az Istent, mi vagyunk az áldottak. Tehát nem kifejezetten Jézusra vonatkozott ez, de amikor Jézus ugye megjelenik, és a tömeg őre összpontosul, illetve amikor a Szamárcsikó hátán is megjelenik, és ünneplik őt, mint a tömeg közül egy olyan embert, aki közülük való, most értsük ezt jól, közülük való, és ilyen csodát tesz. Akkor a nép, vagy a tömeg természetes, hogy ünnepli Jézust, mert Jézus ugyan prófétának tartják már akkor, vagy Isten fiának is, vagy Dávid fiának, illetve egy fontos személynek, egy karizmatikus személynek, ezért a nép ugye ráösszpontosít, mert ő a legméltóbb, vagy a leghatalmasabb közülük, vagy ő az, akiben legjobban megláthatják azt, hogy áldott, aki jön az Úr nevében, mert ő olyan dolgot tett, amiben látják, hogy ez csak Istentől lehet. És ezért kezdik őt ünnepelni. Ugye az olajfák hegyéről érkezik meg Jézus, ennek is van szimbolikus értelme, Egyrészt a Getsemáné kert is ott van, amikor Jézus ugye szenvedés története előtt oda megy imádkozni, és mindig oda ment vissza tanítványaival. Úgy tudjuk, hogy bement Jeruzsálembe, és sosem aludt ott Jeruzsálembe, mindig kivonult a városból. A Olajfák hegyére ment föl, vagy Betániába, és a környező vidékeken tartózkodott. És az volt a néphit, hogy innen az Olajfák hegyéről várják a Messiás megjelenését. Az 1 Mózes 49.10.11-ben van egy ilyen jövendőlés. Nem távozik Júdából a jogar, sem kormánypárca térdei közül, míg eljön Siló, akinek engednek a népek. Szőlőtőhöz köti Szamarát, nemestőkéhez szamárcsikóját. Ruháját borban mossa, köntösét a szőlő vérében. Szemei bornál ragyogóbbak, fogai tejnél fehérebbek. Itt a borra való utalás, Jézus egyrészt ugye már ugye az utolsó vacsorára is készül, amely a szőlővel kapcsolatos és a borhoz, illetve itt is láthatjuk azt, hogy Júda nemzetségéből ugye a jogar, a kormánypárca nem múlik el, ő lesz az, aki a népek felett uralkodik, a Messiástól azt várták, hogy majd ő fog uralkodni minden nép fölött, és ugye ezáltal a választott nép lesz, akit minden nép tisztelni fog. Innen ered ez a kiválasztottság gondolata. Tehát ez is beteljesedik, itt is szó van a szamárcsikóról, ugyanúgy, mint a Zakariás 9.9-ben, aminek a beteljesedését ez a bevonulás történethez hozzuk kapcsolatba. Örvenj nagyon Sion leánya, újjong Jeruzsálem leánya. Királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas, alázatos és Szamáron ül, szamárcsikó hátán. Tehát ezt az evangéliumok mindig kiemelik, és magyarázatképpen hozzáteszik, és hivatkoznak ezekre az ószövetségi szakaszokra, legtöbbször a zakariási szakaszra. Ezért mondhatjuk azt, hogy ami itt történik, annak ugye két olvasata van. Egy az, ami történik, és ahogy megtörtént Jézusnak a bevonulása. A másik pedig az, hogy hogyan értelmezzük azt, ami történik. Ez a kettő össze van gyúrva az evangéliumok történeti elbeszélésébe. Tehát maga a történeti szál, és már benne van az, hogy hogyan értelmezték mindazt, ami történt, mert egyszerre kapjuk meg a történetet, és megkapjuk hozzá az értelmezést is, ha figyelmesek vagyunk. Akkor már értelmezve kapjuk meg a történetet, és kapunk hozzá bizonyos támpontokat, hogy mikor mi teljesedett be, és ezáltal ugye láthatjuk a történetnek az értelmét is, ahogy az apostolok, ahogy a tanítványok később látták ezt. Tehát ahogy visszatértem arra, hogy úgy néz ki, hogy akkor Jézus bevonulása egyrésztről a profécia beteljesedését jelenti, másrésztről pedig nem mondhatjuk azt, hogy Jézus nyíltan ünnepelteti magát. És direkt úgy vonul be, hogy őt most messiássá tegyék. Ezt azért fontos kimondani, mert akkor így Jézusnak a személyisége és az addigi tettei és gondolatai is szinkronban vannak, mert Jézus soha nem ünnepeltette magát. És soha nem akarta ezt a dolgot, úgymond, a középpontba állítani. De mégis messiási jellege lett, és ez a szép ebbe a történetbe, hogy mégis ünneplik Jézust, és mégis minden úgy történik, mint ahogy a proféta megírta, pedig nincs, Jézus alapvető szándéka nem ez, és mégis beteljesedik rajta, és itt látjuk az isteni gondviselésnek a tökéletességét, hogy amikor valamit az Isten elmond előre, az nem azért történik, mert mi visszalapozzunk 200 oldalt, és kitaláljuk, hogy mit mond, és akkor úgy kell nekünk csinálni. Hanem az beteljesedik. Nem azért, mert mi eldöntöttük, hogy ennek már pedig így kell lenni, és akkor légy szíves, hozzad a szamarat, mert ez van megírva. Mert ez így akkor nincs létalapja, ez olyan lenne, mint hogyha mi teljesítenénk be az Isten szavát. Ez benne a szép, hogy Jézus beteljesíti az Isten ígéreteit. Igaz, hogy ő mondja, hogy a Szamáriára el kell menni, de azért ezt ő mondja, és senki más. Mert ő tudja, hogy mi az Isten akarata, ennyiben ő látja az Istent, és látja, hogy mi az, ami be fog teljesedni, és úgymond ennyiben segíti, hogy megtörténjen ez a dolog, de egyébként minden megtörténik az isteni akarat szerint. Tehát ezért dicsőséges, hogyha így nézzük, mert tényleg az Urat kell áldani, és az Istent kell áldani, áldott, aki jön az Úr nevében, ezért jön az Úr nevében, mert semmi mesterkéltség nincs benne, és nem úgy jön ez a király, hogy nincsen benne, hogy így mondjam, ez a fajta direkt vezetés, hogy már pedig én király leszek akkor is, hogyha ti nem akarjátok, hanem aki jön, az nem akar úgy király lenni, hanem az ő királysága egészen máshonnan származik. És ebből a történetben is ez van benne, hogy az ő királysága nem földi királyság, nem vágyódik a papok hatalma iránt, nem akar a jeruzsálemi templom főpapja lenni, és nem akarja ő megmondani, hogy mostantól kezdve akkor itt mi legyen és hogy legyen, nem akarja átvenni az uralmat, hanem az ő királysága a lelki királyság, és Istentől van az ő felhatalmazása, és ezt a fajta lelki pluszt akarja a népnek átadni, és ezért fog megérkezni Jeruzsálembe, illetve tudjuk azt, hogy ő azt tudja már, és megjelenti a tanítványok, hogy ő meg fog halni. Tehát ez lényegében az utolsó útja. A másik ok, amiért gondoljuk, hogy nem messiási jellege volt ennek, hogyha bárki ünnepeltette volna magát ilyen messiási jelleggel, azt a rómaiak is tudták, hogy az egy politikai erő. Tehát, hogyha valaki kikiáltja magát messiásnak, az azt jelenti, hogy olyan, mintha királynak kiáltotta volna ki magát egy római provinciába. És ha ez megtörténik, és úgy történik meg, hogy ő tényleg királlyá kiáltatja ki magát, akkor a római légió már ott áll. És azonnal elkapják Jézust. Nem kell a főpapoknak fáradozniuk, hogy milyen indokokkal vigyék be Jézust a Pilátus elé, hanem ezt a rómaiak elvégezték volna két pillanat alatt. És vége lett volna, úgymond a Jézus történetnek ilyen szempontból. Tehát ez is aláhúzza azt, hogy spontán történik mindez, és úgymond egyébként, ahogy szokott történni az ünneplés, és hogy mondják, hogy áldott, aki jön az Úrnak nevében, és megjelenik valaki szamárcsikó hátán, hogy mondhatom azt egy hétköznapi eset, hát bárki megjelenhet, és megjelenik Jézus, és közben mindenki rámutat. És így senkinek sem esik baja, se a tanítványoknak, se nem állnak ott a római légiók, hogy most akkor rendet tegyenek, meg mi ez az új messiás, és mégis megtörténik minden, aminek meg kell történnie. Tehát így van az, hogy a főpapok és farizeusok hatalma is kevés volt ahhoz, hogy megakadályozzák Jézus ünneplését, bár ők meg akarták akadályozni, mert meg akarták őt ölni, de nem tudták megakadályozni, mert ezt a fajta húsvéti ünnepi bevonulást nem lehetett megakadályozni, mert az ünnep része volt, és az a kultusz része volt, nem mondhatták azt, hogy bocsánat, most Jézus jön, most nincs ünnepi felvonulás. Most nem ünnepelhettek. Mert ezt nem mondhatták ki. De tiltani próbálták a tanítványokat, hogy utasítsd a Jézust, és mondták is Jézusnak, hogy miért nem utasítod rendre a te tanítványaidat, hogy ne dicsőítsenek téged. És mondta, hogy ha ők nem dicsőítenek, akkor a kövek fognak dicsőíteni, mondja ezt Jézus, tehát, hogy nyilvánvaló dolog történik meg, és próbálták, már látták a farizeusok, vagy az írástudók, hogy itt valami többről van szó, hirtelen ott nézzük, hogy mi történik, hogy minden rendben legyen, és egyszer csak átalakul az egészet, és nem tudjuk megakadályozni. Mert semmiféle intrika, semmiféle hatalmi bevonulás nem tudta ezt a pillanatot megakadályozni, és ez volt benne a csodálatos és a szép, és mégis megtörténik. És mégis dicsőítik Jézust, és innen érthető, hogy Jézus ezt nem akadályozza meg, és nem mondja azt, hogy hát ne dicsérjenek engem, mert ez egy összetett dolog. És mondhatjuk azt, hogy Istentől kapja ezt ajándékba, és ha így nézzük, ez az utolsó pillanat az, amikor Jézust úgy láthatjuk a nagy héten, hogy örvendező emberek között látjuk. Gondoljuk el, hogy milyen nagy dolog, hogyha valaki tudja, hogy mert Jézus látta előre, hogy milyen szenvedései lesznek, hogy most azt érezheti, és emberileg szólva, ezt most azt mondom, jól is eshet, és miért ne? Eshetett ez Jézusnak jól, bár azt szoktuk kiemelni, hogy itt a sokasság ugye később el fogja őt árulni, és ezt láthatjuk is a későbbi történetben, de mégis itt van az öröm, amely nem áll távol Jézustól, az öröm a vigasság és az Úrban való boldogságnak a képe. És nincs még feszültség, nincs meg a feszízs meg, nincsen szenvedés és nincsen megaláztatás, hanem most azt mondom, tisztán ott van Jézus az ő népe között, és most azt mondom, élvezi azt, hogy szeretik, és a nép pedig élvezi, hogy szereti Jézus őket, és elfogadja őket. Tehát ez az elfogadásnak a szimbóluma, hogy Jézust így ünneplik, ami nagyon fontos, és későbbiekben látjuk, hogy Jézus sír Jeruzsálem felett, mert ő viszont látja, hogy ez az elfogadás nem teljes. Csak erre a pillanatra szólt. És ez a másik mondani való, hogy ez egy pillanatra szólt, mert későbbiekben ugye, ahogy Jeruzsálem megöli a profétákat, Jézus látja a saját sorsát, és sír, megsiratja Jeruzsálemet. Hogy megölöd ugye a profétákat, és nem ismerted föl a meglátogatásnak az idejét, amikor megérkezzem hozzá, nem ismerted föl uradat, ugye az Istentől küldött szemétet, és ezért ugye megfeszíted, vagy megölöd őt, és ezen sír, mint ahogy a kotlostyúk az ő kisébeit össze akarta gyűjteni, ugyanúgy akarta Isten összegyűjteni az ő népét, de hát nem sikerül, és emiatt Jézus aztán megsiratja Jeruzsálemet. Jó, arról már szóltam, hogy volt ez az üdvkiáltás, hogy Hozsánna, ugye Hozsánna az az isteni segítségül hívást jelenti, hogy segítsen meg bennünket az Úr, áldott, aki jön az Úr nevében. Hozsánna kiáltás azt jelenti, hogy segíts meg, és ezt, ahogy már mondtam, minden Jeruzsálemből érkezőre vonatkozik. Itt mégis Jézusra vonatkoztatják, és egybeesik vele. Az, amit itt láthatunk, hogy Izrael királyának is nevezik őt, más evangéliumok, abban már benne van az, hogy van egy ilyen váradalom, amit mindig el szoktunk mondani, hogy azt hiszik, hogy na most tényleg egy nagy király érkezett meg, és ez benne volt a levegőben, hogy Jézus egy hatalomátvételt fog végrehajtani. És valljuk be őszintén, hogy benne volt a levegőben a farizeusok részéről is, hogy itt Jézus valami nagy dolgot tud majd végrehajtani, mert így vonult be Jeruzsálembe, és ezért mondják ki, hogy látjátok, hogy semmit sem tudtok elérni, íme a világ őt követi, vagyis magyarul azt mondhatnánk, kicsúszott a kezünkből a Jézus ügy. Most már olyan hatalmas, hogy nem tudunk mit tenni. A saját házunk táján vagyunk megverve, mert Jézus bemegy a jeruzsálemi templomba, és ezután lesz az a templomtisztítás, amikor kihajtja az árusokat a templomból, és ott aztán a templomba elkezd tanítani, és senki nem mer semmit sem tenni, és nem merik elfogni Jézust. Mert félnek a néptől, és nem mernek semmit sem ellene tenni. Tehát ez, amit itt láthatunk, az azt jelenti, hogy mit tanulhatunk ebből a történetből? Hát mindazt, amit eddig elmondtam, az is áll, hogy azt is átgondolhatjuk. Aztán láthatjuk azt, hogy Jézus nem olyan király akar lenni, mint amit őnek is szánnak. Azt is láthatjuk, hogy sok mindent nem ért a sokasság, mint ahogy már eddig el is mondtam. És egy félreértésnek a következtében láthatjuk azt, hogy ez az ünneplés mégis valahogy vegyes dolgot tart fönt. Tehát elfedi, az igazságot, bár ki is mondja. Tehát ez benne az érdekes. Beteljesedik valami, és mégsem látják. Elfedi az igazságot, vagy más színben tünteti föl, holott pedig teljesen úgy történik, mint ahogy előre meg van írva. Ugye félre is magyarázzák ezt, vagy próbálják sokadrangúvá tenni, hiszen a későbbiekben nincsen említés róla, hogy de hát Jézus, hát őt akarjátok megfeszíteni, akit ünnepléssel fogadtatok. Nincs hivatkozás erre a történetre. Ez olyan, hogy megtörtént, és utána, mintha meg sem történt volna. Egy hét alatt ugye lehet úgy tenni, hogy a tömeg abszolút nem így fog reagálni, és amikor a fesztis meget kell mondani, akkor senki nem mondja, de hát itt éjjel eztünk. És akkor most mit tegyünk? Tehát ebből is látszik, hogy Jézus nem támaszkodik azokra, akik őt ünneplik, emberileg szólva, mert látja, hogy mi a valódi helyzet. És ha így nézzük akkor, hogy miért válik Jézus áldozattá, ezt egyrésztről azt mondhatjuk, hogy ő eldöntötte, mert tudta, hogy így lesz, és azt mondta, Isten akarata ez, én ennek az akaratnak eleget teszek, és végig fogom járni ezt az utat, ezért vállalta a jeruzsálemi bevonulást. A gabonamagnak földbe kell hullania, mondta Krisztus, és azáltal, hogy a földbe hullik, majd sok gyümölcsöt fog teremni, ez az ő élete. Leteszi az ő életét, hogy majd az ő tanítása és az egész lényeg, amit Jézus képviselt, az tovább tudjon élni, és fönt maradjon. Tehát az ünneplés az őszinte volt, egyrésztről spontán, nem megrendezett, de félreértésektől terhes. És ahogy már elmondtam, Jézus szerette az örömöt, a felszabadult jelenlétet, és az ő személyiségétől mindenfajta ilyen hamis látszat, vagy látszatalázatosság távol volt. És nem örvendezett abban, hogyha valaki látszat alázatot tanúsít Isten előtt, vagy azt hiszi, hogy Isten akkor jobban szereti őt. Ezért Jézus ugye örült, vagy megtartotta ezt a pillanatot, ami számára az isteni gondviseléstől volt elkészítve, és nem engedte, hogy ezt megzavarják, vagy semmissé tegyék. De ez is elmúlik. És ez ennek egy másik üzenete, hogy ez az öröm is elmúlt, de az a lényeg, hogy Jézus ezt jóra fordítja. Tehát ami elmúlik, és ahogy láthatjuk, hogy minden polaritásban van a világban, tehát ha van öröm, akkor van bánat is, ha van lelkesedés, akkor van gyűlölet is, ha van éhezés, akkor van ennek az ellentétje is. Ez Jézus életében is megnyilvánul. De az a szép ebbe a történetbe, hogy Jézus az egészet át fogja formálni, és valóban az ő királyságát vagy hatalmát meg fogja mutatni, annak ellenére, hogy pont az ellenkezője történik, megalázzák őt, megfeszítik őt, és így érthető ugye a feltámadásnak a ténye, hogy Jézus már előre megmondja, hogy nem adatik más jel nektek, csak Jónás proféta jele, hogy az emberfia három nap ugye a föld gyomrába lesz, és az lesz a jel, hogy onnan ki fog kerülni. Tehát aki feltámasztott másokat, ugye mondták a kereszten, hogy hát ments meg magadat, ha másokat megmentettél. Ennek akkor Jézus nem enged, de lényegében a megmentés történet az benne van, mert harmadnapra föl fog támadni, és kijön a sírjából. És ezáltal most azt mondom, Isten segítségével ugye Isten megmenti Krisztust, illetve Krisztusnak a szava beteljesedik, és így tényleg tökéletes lesz az ő műve, mert mindaz, amit mondott, beteljesedett, mindaz, amit előre meghatározott, úgy lett, és valóban bebizonyította, hogy ő az, akinek mondta magát, és ezután persze már nem történik olyan dicsőítést. A feltámadott Krisztus nem fogják így dicsőíteni, mert csak némelyeknek jelenik meg, tanítványoknak jelenik meg, és soha többet nem kap ilyen nagy nyilvánosságot, hanem a tanítványain keresztül és egyeseknek megjelenve végzi tovább a munkáját, és ezek után már Jézus nem lép ki így a tömeg elé. A másik nagy ilyen jelenet, amikor tömeg előtt, vagy ugye a Pilátus előtti jelenet, illetve a megfeszítése, amikor szintén nyilvánosan mindenki szeme láttára a kereszten van, és ott hal meg ugye az ő népe előtt, és akkor teljesedik be mindaz, amiért Jézus sír, hogy elvétetik az ő élete is. Hát ezzel a történettel készülhetünk a nagy heti eseményekre, és így érezhetjük bele magunkat Jézus helyzetében, és láthatjuk az embert, és mindazt, amit az ember gondolt Istenről, és amit Isten gondolt az emberről. Amen. Imádkozzunk, imádság közben csendes percet tartunk, majd az Úr Jézustól tanult imádságot mondjuk el. Hisszük azt, Istenünk, hogy Te is a mi életünkbe is megérkezel. Látod, hogy mi milyen gondok között vagyunk, vagy hogyan élünk. Köszönjük, hogy nem azért jöttél Jézus Krisztusban e világba, hogy mi csak egy történetet lássunk, amely régen történt, hanem azért, hogy mi is találkozzunk lélekben Krisztussal, aki itt élt ezen a világon, és láthatjuk az ő életútját, amelyet azért tett, hogy tanítson bennünket, hogy megismerjünk téged, örökké való Istenünk. Ezért volt a szenvedés is, az öröm is, a tanítások sokassága, a csodák és jelek, hogy megmaradjon a Krisztus üzenete ebbe a világba, azok számára, akik majd megszületnek, és így, ahogy mi is megszülettünk erre a világra, mi is hallhatjuk a bevonulás történetét. Kérjük, add meg nekünk, hogy a szívünket vizsgálva saját életünkről hozzunk döntéseket, és téged keressünk, mert te megtalálható vagy ma is, bár nem Szamárcsi Kohátán, hanem a lélek ösvényén. És mindenki, aki segítségül hív téged, hozzád érkezik meg. És köszönjük, hogy ebben a történetben ott van, hogy Jézus mindenkié, és mindenki örülhet vele. A mi életünk is sokszor olyan, hogy jó és rossz együtt van, és történnek személyes tragédiák, nehézségek. És ebben az egész forgatagban a virágvasárnapi bevonulás története megmutatja, hogy megtalálhatjuk Krisztust, aki szintén megélte ugyanezt, a meg nem értést, az ünneplést, vagy az örömöt, a csalódást és a vigasztalást, mint ahogy mi is. Köszönjük, Istenünk, hogy a szívünkben lakozó Isten vagy a Szentlélek által, ad, hogy ott keressünk, és ott találjunk meg. Mert te nem máshol vagy megtalálható már, hanem a szívünkben, és ez a legnagyobb öröm. Az az igazi bevonulás, ha a szívünkig ér a te szód és szabad, és ott láthatunk meg téged. Ezt az igazi örömöt add meg nekünk, mert ezt nem veheti el senki. Akármilyen változás van is a külső világban, bármilyen érdek vagy hatalom, bármit is akar, ami az ember szívében és lelkében van, azt nem lehet elvenni, és nem lehet félre magyarázni. Kérjük, hogy ott legyél jelen, Istenünk, és ott légy a mi királyunk. Amen. Most pedig mondjuk el csendben imádságainkat. mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Vegyük Istenünk áldását! Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete. Amen. Áldás békesség!